szeretettel köszöntelek benneteket, és hadd kérjem a gyerekeket, hogy gyertek ki előre. Gyertek ide ki az első sorba, jó? Aki szeretne, aki nem szeretne, az nyilván marad a helyén is. Emlékeztek-e gyerekek, hogy amikor előző alkalommal itt voltam, akkor mitől tanultunk, mi tanított bennünket Isten dolgaira? Ki az, aki itt volt közületek? A ceruzáktól tanultunk az Istenről, igaz? Emlékeztek, hogy mit tanultunk a ceruzáktól? Igen, van itt sok színes ceruzánk. Emlékeztek, hogy mit tanultunk a ceruzáktól eddig? Különféle színű ceruzákat húztatok, ugye? Mit tanultunk ebből? Na? Azt, hogy sok színűek vagyunk, bocsánat, hogy azt kérem, hogy a számokat csinálni, hogy az, ami nekem való. Az egyet, amit a múltkor kerestem, de úgy láttam, hogy most nincsen. Akkor most mást fogok tanítani, nem, mert egy beteg ceruza kellett volna nekem. De ezt majd akkor legközelebb. Hát ha van egy nagyon megviselt ceruza, amit ide tudtok nekem hozni, annak örülnék. Tehát ami úgy kifejezetten megviselt állapotban van. Sikerült egyet találni?
Picikötöm körülött.
Hát azért van rajta néhány sérülés is, jó. Ennek meg nincs hegye sem. Jó. Emlékeztek, a múltkor is ilyen beteg ceruzám volt, ugye? Jól emlékszem? Mit tanultunk a ceruzáktól? Tehát tanultuk eddig, hogy Isten szereti a szépet. Ugye? Hogy sok színűek. És ezért ő úgy szeret, ahogyan vagyunk, nem kell egyformává válnunk, hanem mindenki lehet saját maga, és dicsérheti az Istent úgy, ahogyan ő van. Ugye ezt tanultuk? Most egy másik dolgot fogunk tanulni, hogyha megnézitek ezt a ceruzát, akkor mit látok rajta? Kopott, és nincsen hegye. Mit csináljak ezzel a ceruzával? Dobjam ki?
Nem. Lehet kifaragni.
Meg lehet próbálni kifaragni. Miért? Mert hogy a belseje valószínűleg még jó. És ez csak akkor derül ki, hogyha faragom, és csak akkor kell kidobni, hogyha... Így van, hogyha folyamatosan törött a belseje, és akkor bizony már nem tudunk mit kezdeni a ceruzával, igaz?
Mert a belseje rossz.
Igen. Vajon ebből mit tanulhatunk? Az egyik dolog, amit tanulnunk kell belőle, hogy nem a külső számít, hanem a belső. Hogy a szívünkre kell leginkább vigyázni, ugye? És hogy lehet, hogy csúfolnak a külső miatt, és lehet, hogy lenéznek, de nem kell vele foglalkozni, mert a lényeg nem az van, amit az emberek szeme előtt van, nem az a lényeg, hanem ami a szívben van. És ha a szív tiszta, akkor minden rendben van. De hogyha a szívünkben romlottak vagyunk, akkor baj van. És van még egy dolog, amit szeretném, hogyha megjegyeznétek. Azt mondtátok, hogy ne dobjam ki ezt a ceruzát. És nekem nagyon tetszett ez a gondolat. Ne dobjam ki, hanem tegyek érte, hogy használható legyen. És tudjátok, a mai nap arról szól, hogy ez Jóisten ugyanezt teszi velünk. Ő nem fordul el tőlünk a bűneink miatt, hanem elkezd munkálkodni, hogy a szívünk megtisztuljon, hogy a szívünk jó legyen. Ahhoz hasonlíthatom ezt, mint ahogy én elkezdeném kifaragni ezt a ceruzát, ha a ceruza érezne, jól esne neki a faragás. Az lehet, hogy fájna neki, nem? De volna egy nagy öröme. Mi lenne az öröm? Hogy hasznossá válhat újra, hogy valami jó dolog lesz a vége a faragásnak. Jóisten sem vet el bennünket a mi bűneink miatt, hanem ő munkálkodik értünk, farag bennünket, azért, hogy újra hasznosak legyünk. Na, még tovább fogunk majd tanulni legközelebb is a ceruzáktól, jó? Tehát sok színűek, az Isten szereti a szépet, az Isten szereti azt, hogy különbözőek vagyunk, És az Isten irgalmas, aki nem vet el bennünket a bűneink miatt, nem dob ki bennünket, mint ahogy az emberek néha kidobják az elromlott ceruzákat, hanem azért munkálkodik, hogy újra használhatóak legyünk, hogy amire szánt, hogy lehessen velünk rajzolni, írni, arra használhatóak legyünk. Köszönöm, hogy kijöttek. Kedves testvéreim, ez az úrvacsora üzenete. Azért egy igét is szeretnék nektek hirdetni az ige hirdetés alkalmával. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezet 25. versének az első felét szeretném az úrvacsorai ige hirdetésben megszólaltatni. Római levél 3. fejezet 25. versének az első felét. Így hangzik ez az új fordításban. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Őt rendelte az Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Azt mondja Pál apostol, hogy az úrvacsora alkalmával az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő eljövend. Ez a Biblia vers azt mondja, hogy Jézust az Atya elrendelte engesztelő áldozatul. Az itt szereplő kifejezés összesen 2 helyen fordul elő az új szövetségben. A hilasztérion kifejezés, ez az egyik hely, ahol szerepel ez az engesztelőnek fordított kifejezés. A másik hely a zsidókhoz írt levélben van. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében. Mindjárt mondom, hogy pontosan hol. A 9. fejezet 5. verse, ahol pedig ezt olvassuk, hogy fölötte pedig a dicsőség kérubjai vannak, beárnyékolva a fedelet. És ez a fedél szó szerepel, a fedél szónak van fordítva ez a kifejezés. Ennek a görög kifejezésnek nincsen a jelentés tartalmában benne az a gondolat, hogy az engesztelés olyan értelemben, hogy érzelmileg kiengesztelni valakit, jó indulatra hangolni valakit, megnyerni valakit. Hanem ahogyan láttátok a másik helyből, ahol előfordul, ennek a gondolatnak a hátterében az elfedezés, a fedél gondolat van, a befedezés gondolata van. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztust az Isten befedező áldozatul rendelte, hitáltal az ő vérében. Tehát Krisztus áldozatát elfedező, befedező áldozatnak nevezi, és ez az az üzenet, amit szeretném, ha ma az úrvacsorai alkalommal a szemünk előtt tartanánk, mert mit mond ez az elfedezés gondolata? Először is hirdeti azt, hogy Isten szereti az embert, és nem akarja, hogy az emberre zúduljon le az ítélet. Mert hogy a képiesen úgy érthetjük meg ezt a gondolatot, hogy van az ember, aki vétkezett, és ezért az emberre joggal zúdulna le az isteni ítélet. De Jézus Krisztus közbelép, és befedezi az embert az ítélet elől, ezért nem az embert éri az isteni ítélet, hanem Krisztusra sújtott le az isteni kárhoztató ítélet. Mit üzen ez számunkra? Hogy te ott vagy megvédve. Te ott vagy elfedezve, befedve, mert az isteni kegyelem megvéd téged a törvény ítéletétől, a törvény kárhoztatásától. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban hisznek. Milyen jó lenne, hogyha minden reggel ezzel az isteni üzenettel kezdenénk el a napot. Ha minden reggel azzal a gondolattal kezdenénk el a napot, hogy van az Istennek ítélete, de ezt az ítéletet Krisztus magára vette, és az Isten Krisztusban megkegyelmezett nekünk. És ezért van az, hogy az Ószövetségben, a Szentélyben, a Frigyláda leírásánál azt olvassuk, hogy a fedél
az, ahol az Úr trónol. Ott van a frigyláda, benne van az isteni törvény, az Isten törvénye, amely a mérce, amelyhez képest az Isten eldönti, hogy jó vagy rossz, amely kimondja a kárhozat ítéletét mindegyikünk fölött, és ott van fölötte a fedél. Hogy hívják ezt a helyet? Hogy hívják azt a helyet, ami a kérubok között a fedél? Ez a kegyelem királyi széke. A kegyelem királyi széke az, ahova járulunk, ahol a fedél arra emlékeztet, hogy Krisztus vére, Krisztus áldozata befedezett bennünket, és az isteni haraggal szemben az Isten kegyelmét hirdeti nekünk. És szeretnék befejezésül megosztani veletek egy Biblia verset, Mózes második könyve 25. fejezet 22. versét, ahol a következőt mondja Mózes második könyve, 25. fejezet, 22. verse. Ahol a következőt mondja, ott jelenek meg neked, és a födérről beszélek veled, a két kérub közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Egy érdekes gondolat számomra, hogy ott van a frigyláda, benne van a 10 parancsolat, fölötte ott van a kegyelem trónja, amely a törvény által kimondott halálos ítélettel szemben befedez, elfedez bennünket, és ott van a kegyelem trónján az Isten, aki a kegyelem trónjáról szólva mondja el az ő parancsolatait Mózesnek. Érdekes, nem? Nagyon nem mindegy, hogy én a törvénnyel úgy találkozom, hogy az kimondja a kárhoztató ítéletet, és nincs, aki befedjen ezelől az ítélet elől, vagy pedig a törvénnyel úgy találkozom, hogy ott van a kegyelem, és a kegyelem trónjáról szólva megszólaltatja az Isten az ő parancsolatait számomra. Arra az eredményre utal ez számomra, amire szükségünk van, hogy a Krisztus kegyelme ne tegyen könnyelművé a bűnnel szemben, hanem hogy a Krisztus kegyelmét megragadva, az Isten szeretetét megragadva lássam az Isten parancsolatait, és a szívem hajoljon a szeretet által, a szeretet nyomán hajoljon az engedelmességre. Milyen fontos számunkra, hogy úgy látjuk az Istent, úgy lássuk az Istent magunk előtt, mint aki a kegyelem trónjáról hirdeti ki az ő parancsolatait számunkra. Segítsen bennünket ez az úrvacsora ehhez, hogy lássuk magunkat, mint befedezetteket, lássuk az Istent, mint aki a kegyelem trónján ül, és indítsa a szívünket engedelmességre az ő kegyelme. Amen.